Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amelyről Szent Lelkének segítségű hívásával most szólni kívánok előttetek, amint az írva található az előbb felolvasott igeszakaszban, annak utolsó versében, azaz az Efézusi Levél harmadik részének hetedik versében, amely így szól, ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Eddig az írott ige, foglaljunk helyet, testvéreim. Kedves testvéreim, mindenek előtt szeretnélek sok szeretettel köszönteni benneteket az otthon maradt kunszentmiklósi testvérek nevében is, és így, ahogy végignézem a sorokat, eszembe jut a diskurzus, amit folytattunk, mielőtt jöttünk volna, mert hogy jöttünk volna úgy, hogy szívesen hallgattuk volna a ti lelki pásztorotokat, mert a mi gyülekezeti tagjaink már régen hallották, de a ti lelki pásztorotok azt mondta, hogy az ő gyülekezetének a tagjai meg engem hallottak régen. És ez valóban így is van, el annyira, hogy nem is tudom, hogy mikor volt az, de valamikor 4 éve lehetett körülbelül. És az, hogy ide jöttünk, az nyilvánvaló öröm számunkra, és így természetesen azok nevében is köszöntelek benneteket, akik itt vannak, megtestesült személyükben, annál is inkább, mert egy elég régi kapcsolatra is illőit rávilágítani, hiszen akkor, amikor 1703-ban ugye kitört a Rákóczi féle szabadságharc, a kunszentmiklósiak azért csatlakoztak hozzá, mert hogy elvették a kiváltságaikat, és ennek következtében egészen sok kunszentmiklósi menekült ide Szombathelyre. És ennek az emléke még mindig él néhány családnévben is, a mai napig is élnek közöttünk szombati nevezetűek, sőt, egyet hoztunk magunkkal is. Nos hát, így azért látszik, hogy egy kicsit több kapcsolatunk van egymással, mint ami így messziről látszik, de milyen kapcsolatunk van ezzel az igével? Hát először is olyan kapcsolatunk van, hogy valahogy megközöli ez az ige a hétköznapi igéket, és éppen ezért jó, hogyha úgy tudunk találkozni az igével, mint ami a hétköznapjainkat az ünnepnappá emeli föl. Annak idején, amikor még zsenge ifjak voltunk, legalábbis az én korombeliek, és még emlékezünk arra az időszakra, amikor tombolt a szocializmus, talán emlékszünk arra, hogy voltak olyan fogalmak, amik boldog embereket takartak, amikor azt mondták, hogy el nem kötelezett országok. Például Svájc. Mert ugye Magyarország elkötelezett ország volt, vagy legalábbis ezt mondták ránk, hogy annak kell lennünk. Elköteleztek bennünket PPS géppisztolyokkal és katyusákkal, nem volt mit tenni. Vágyakozva néztünk azokra az országokra, amelyek el nem kötelezettnek nevezhették magukat. És azt hiszem, hogy most, amikor látjuk, mit is jelent az, ami most már egyfajta fertőzésként terjed, és tulajdonképpen az egész nyugatot a maga alá gyűrte, akkor látjuk, hogy mit is jelent el nem kötelezettnek lenni, függetlennek lenni, mentesnek lenni a szélsőségektől, kívülállónak, függetlennek maradni, úgymond tárgyilagosnak maradni. Édesapám is, Isten nyugosztalja, mindig azt mondta, hogy maradj mindig mértékletes. Nem szabad szélsőségekbe esni. Szegény, amikor közöltem vele, hogy elhívást kaptam, és szeretnék jelentkezni a teológiára, akkor is ezt mondta, hogy fiam, nem szabad szélsőségekbe esni. Azonban mégis azt kell, hogy mondjam, amikor ez az ige megérint bennünket, akkor jó, hogyha elveszítjük ezt a fajta úgymond tárgyilagosságunkat. És most megint hadd utaljak vissza 1-2 évtizeddel annak idején, a rendszerváltásnak nevezett jelenség környékén elég sokszor hallottuk azt, hogy elfogulatlanul, tárgyilagosan szemlélni a történelmet. Na de hát a szeretteimre nem tudok elfogulatlanul tekinteni. Nem tudok tárgyilagosan beszélni róluk, mert szeretem őket. És hát úgy gondolom, hogy ez bocsánatos bűn. És amikor a hazámról beszélek, amikor a református egyházról beszélek, akkor ugyanez van bennem, és úgy gondolom, hogy ez természetes. Ne legyünk tárgyilagosak, hanem merjünk szeretni. Mindenki tudja rólunk azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. De az, hogy el nem kötelezett maradok, az bizony egy bizonyos határon túl, igenis nagy-nagy veszélyt jelent. És éppen ezért föl kell tennünk a kérdést, hogy élhet-e úgy az ember, hogy el nem kötelezett marad, hogy nem szolgál senkit és semmit. Az apostol teljesen átadja magát az ügynek. Az ügynek adja át magát. Annyira elkötelezett lett, hogy azonosították vele. Mindig is irigykezve néztem azokra az emberekre, akik valamit magas szinten tudnak űzni. Csodálom azokat, akik hip-hop megtanulnak egy nyelvet. Éppen tegnap hallgattunk valakit, aki azt mondta, hogy úgy ragad rá a nyelv, mint másra a kosz. Hát ezt nekem nem sikerült megtapasztalnom, mármint a nyelvet. Aztán próbálkoztunk sok mindennel, én legalábbis próbálkoztam, hogy megtanuljak mondjuk tisztességesen orgonálni, hát nem sikerült. És minden hangszerre vonatkozik ez, kivéve a nagyharangot, de valahogy nem nagyon sikerült a mélyére menni ezeknek a dolgoknak. Ugyanakkor meg hallok olyan emberekről, akik nagyon-nagyon magas szinten űznek bizonyos dolgokat. Max Planckról járja az a hír, hogy egészen fiatal korában eltervezte, hogy mind a fizikában, mind a filozófiában olyan szintre ér el, hogy a kettő kiegészíthesse egymást, és mint a kettő spirál úgy építette föl a tudományos karrierjét, és lépésről lépésre előre megtervezetten lépett följebb és egyre följebb, hogy filozófiai szempontból tudja magyarázni a másik tudományágnak a felfedezéseit, és fordítva. Milyen hatalmas nagy dolog ez. Elkötelezik magukat. És akkor erre valaki azt mondja, hogy tárgyilagosság. Maradjunk kívülállók. Az egyik szerzetes barátom mondta azt, hogy amikor diák volt, és nézegették a lányokat, akkor egy szerzetes tanáruk rájuk szólt, hogy ne tegyétek. Nem jó a mézet üvegen keresztül nyalogatni. Hát igen, hogyha nem tudom elkötelezni magam, nem tudom átadni magamat az ügynek, akkor minek foglalkozni vele? És amikor az igéről van szó, akkor az Isten egészen komolyan és egészen egyértelműen hozza elénk azt, amit jó, hogyha mi is érzünk saját magunkban, hogy Isten fölteszi nekünk a kérdést, hogy most akkor választottál? Amiket eddig hallottál tőlem, az elkötelezetté tett? Nekem 17 éves koromban föltette ezt a kérdést a lelkészünk. Azt mondta, hogy figyeljetek ide, gyerekek. Most már harmadik éve vagytok részesei az ifjúsági körnek. Most már illő dönteni. El tudjátok-e fogadni az Úr Jézust, vagy pedig még mindig hezitáltok? És az Isten különös kegyelme és csodája volt az, hogy ezt nem olyan kikényszerített döntésnek éreztem, hanem a külső felszólítás egy belső elkötelezettséggel párosult, és ki tudtam mondani ezt a szó szerint boldogító igent. Amikor az ember elkötelezi magát, akkor abban van valami csodálatos, valami mennyei felemelő érzés. Nekünk, református lelkészeknek megtiltották azt, hogy politikai pártba belépjünk. Tulajdonképpen nem kellett volna, mert legalábbis én olyan nagy hajlandóságot eddig se éreztem rá, meg azután se fogok, most már erre a kis időre minek. Meg aztán az is benne van, hogy mi van, hogyha megváltozik annak a pártnak az irányvonala. Akkor állsz ott, és nem tudod, hogy merre mégy. Nem. Nekünk nem ezen a földön szólít meg az elkötelezettségünk, hanem a mennyei irányba. Annál is inkább, mert tudnunk kell önmagunkról, hogy bizony mi szolgák vagyunk. És aki ezt nem hajlandó elismerni önmagáról, az hatalmas nagy hibába esik. Volt egy régi szám, aminek a szövege nagyjából valami ilyesmi, hogy bábu vagy, nem te lépsz, valaki irányít. Hát igen, ezzel is jó, hogyha tisztában vagyunk, hogy nagyon sokszor bizony így éljük meg az életünket, hogy valaki irányít. A kérdés csak az, hogy ki az, aki irányít. Ha nem veszel róla tudomást, az nem javít a helyzeteden, sőt, elmélyíti a válságot. Egy iszákos mentő misszióval foglalkozó lelkipásztor mondta egyszer azt, hogy ott kezdődik a szabadulás, hogy beismered, hogy alkoholista vagy. És mennyire igaza volt. Tulajdonképpen az egész keresztény misszió valahol erre épül. Ott kezdődik a megváltás, hogy fölismered és beismered, hogy bűnös vagy. Egyszer valaki, akit hívtam a gyülekezet közösségébe, azt mondta, hogy nem jön, mert ő még nem üti meg azt a mértéket, hogy betehesse a lábát a templomba. És akkor elmondtam neki, úgy gondolom, hogy valamennyiünk nevében, hogy hát ide figyelj, azt a mértéket mi se ütjük meg. És azért igen-igen kevesen volnának, akik fölmernék tenni a lábukat a szószékre, hogyha erre a mértékre várnánk. Én biztos nem. És az Istennel való közösségünk nem ott kezdődik el, hogy mi most már letakarítottuk magunkat, mint a macska, ahogy nyalja a bundáját, kitisztítottuk magunkat, most már alkalmasak és méltók vagyunk arra, hogy megszólítsuk az Istent. Nem. Sőt, ahogy az úrvacsorai liturgiában halljuk és olvassuk, hogy aki méltatlanul eszi és iszi, issza az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik magának, mert ez a méltóság nem a tisztaságból fakad, hanem a bűnbánatból. És hogyha én megbántam a bűneimet, akkor mehetek csak oda, Isten színe elé, ahogy a publikánus is bűnbánó szívvel, alázattal megállt, lehajtva a fejét, és csak annyit mondott, hogy Isten irgalmaz nékem bűnösnek. A testvérek, ez tesz bennünket méltóvá, és semmi más. De ez egy nagyon konkrét, nagyon határozott és nagyon mély elkötelezettséget, döntést jelent. Amikor az ember oda szánja magát az ügynek, nem csak kell, de lehet is elköteleznünk magunkat. És elég baj az, hogyha nem elkötelezett, elfogult a szülő, a hitves, a hazafi, legyen rajongója a gyerekének, a hitvesének, a hazájának. Legyél rajongója a megváltódnak. Legyél elkötelezettje. Az apostol nem azt írja, hogy szolgálja a pogány missziót, hanem azt írja, hogy szolgája lett. Ennek lettem szolgájává. Milyen más az, amikor valamit szolgálok, vagy valaminek a szolgájává váltam. Amikor azonosítanak az üggyel. Meglátnak az utcán, és rögtön az a bizonyos dolog jut eszébe a másiknak rólad, amivel téged azonosított. És nyilván azzal azonosíthat, amivel te már azonosultál. Egy ismerősünk elvált, és azt mondtam neki, hogy ne haragudj, amikor meglátlak téged, akkor mindig ott van melletted a párod. Az én szemembe ti egyek vagytok. És jó az, hogyha ez így is marad. Sőt, jó lenne, hogyha így is maradhatott volna. Szolgálsz valamit, vagy szolgálja vagy valaminek? Mert aki szolgál valamit, vagy valakit, addig szolgálja, amíg megfizetik. De aki szolgálja valakinek, valaminek, az mind halálig. Teljes odaadással, a legmélyebb hittel és meggyőződéssel és örömmel teszi. Úgy kell tekinteni, hogy az embernek végül már az elkötelezettsége cselekszik. Szinte nem is ő maga, hanem az elkötelezettsége. Zsenge ifjú koromban elkövettem elég sok baklövést, többek között azt is, hogy elkezdtem karatézni. És az edzéseken azt mondta az edző, hogy úgy kell megtanulni a forma gyakorlatokat, hogy ne te járd el kvázi azt a kátát, azt a forma gyakorlatot, hanem az járjon el téged. Mint egy táncot úgy fogalmazta meg. Azonosulj vele. Nekünk testvéreim, ez a hivatásunk, hogy ezt így elfogadva meg tudjuk élni. És végül arról is tudnunk kell, hogy nem csak az elkötelezettség mértéke fontos, mert kétségtelenül az. A legfontosabb az elkötelezettség iránya. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen iránya van az életünknek. Egyszer két politikus vitatkozott, és az egyik azt mondta, nyilván két ellentétes oldalról való politikus, hogy a mi irányításunk alatt az ország sokkal gyorsabban haladt előre, mint a másik irányvonalnak az irányítása alatt. Mire a vita partnere azt mondta, hogy az igaz, hogy gyorsabban haladt előre, a baj csak az, hogy rossz irányba. Hát igen, testvérek. Az irány az alapvetően határozza meg a haladásnak az értelmét. Ha rossz az irány, akkor jobban járunk, hogyha egyáltalán nem haladunk. Sőt, ha visszafelé megyünk. És voltak éppen a metanoia, a megtérés, az pontosan erről szól. Eddig rossz volt az életed iránya. Állj meg! Állj meg, és egy lépésre menj tovább, mert távolodsz. Fordulj meg! És akkor kezdj el újra haladni. Nos, ez a megfordulás, a megtérés, az Isten felé fordulás, ami a helyes irányba helyezett életet jelenti. És az, aki tud biciklizni, nagyon jól tudja, hogy nem elég egyszer bevenni a helyes irányt. Hogyha le van hegesztve a kormány a biciklin, hát nem sokáig tudunk előre haladni. Állandóan szükségünk van iránykorrekcióra. Állandóan ki kell javítanunk. Hát ilyenek vagyunk, emberek vagyunk. És ezért is van szükség arra, hogy időről időre ezt a korrekciót elvégezzük, Isten elé vigyük. Elkezdődött az iskola év, elkezdődött a tanítás, és mindenki emlékszik arra, hogy a hetes kötelességei közé tartozik az, hogy szépen törölje le a táblát. Képzeljük csak el, hogy milyen is az, hogyha az év elején letörlik a táblát, és egész évben nem törlik le. Hanem mindig ráírnak. No, ilyen az, testvéreim, amikor a lelki ismeretünket nem tudjuk letörölni. Ha nem visszük oda bűnbánattal az életünket Isten elé. Ha nincs megbocsátás bennünk. Tele van írva. Azt le kell törölni. És ezért teríthetik meg az Úr asztala. Ezért van az, hogy oda vihetjük az életünket Isten elé, kérhetjük a bűnbocsánatát, és gyakorolhatjuk a bűnbocsánatot. Gyakorolhatom én is veled szembe, meg te is velem szembe, és Isten így gyakorolja velünk szembe. És milyen hatalmas nagy dolog ez, amikor föllélegezhetünk. És amikor tényleg jó szívvel mondhatjuk ki azt, hogy Uram, a szolgáddá lettem. Már szolgád lettem Jézuson, ki értem áldozát. És valóban más Uram nincsen. Nem is se kell, és nem is szabad, hogy legyen, mert átadtam magam neked. Jézus egyetlen egy dolog elkötelezettje volt. Egyetlen személyé, az atyáé, és az iránta való hűsége adott neki erőt, hogy mindvégig megmaradhasson a megváltás útján, és így a tulajdon életének föláldozásával a mi számunkra megszerezze a kegyelmet, az üdvösséget, az örök életet. A halála bennünket is elkötelezettségre hív. A hála elkötelezettségére. Milyen érdekes, hogy mennyire közel áll egymáshoz hangzásra a halál és a hála. A Krisztus halála az én hálámat hozza és elkötelez, mert az elkötelezettség teszi a keresztényt. Lehet nekünk Krisztusévá válni, és ez nem egyszeri, hanem naponkénti igazodást követel. Hozzuk meg, testvéreim, minden nap ezt az iránykorrekciót, és hozzuk meg most is. Vigyük ezt Isten elé. Imádkozzunk! Édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk téged, hogy így szólíthatunk meg. Áldunk téged azért, hogy gyermekeiddé fogadtál bennünket, minden hibánk, fogyatékosságunk, mulasztásunk és bűnünk ellenére, mert a te egyszülött fiad önmagát áldozta értünk. Urunk Jézusunk, megváltónk, köszönjük ezt neked. Áldott légy mindenkor, hogy megmentetted az életünket, kivontad lelkünket a pusztulás verméből, kegyelemmel és örök élettel ajándékoztál meg minket. Köszönjük ezt neked, Urunk, és azért könyörgünk te hozzád. Te add meg nekünk, hogy örömmel és hálaadással tudjunk részesülni a te megváltásod gyümölcséből, és amikor magunkhoz emeljük az úrvacsora jegyeit, érezhessük ennek nem csak az áldozat félelmetes kínját, de érezhessük a megváltás hihetetlenül nagy, végtelen nagy örömét is. Te légy, Urunk, kérünk ezért egy gyülekezettel, presbitereivel és lelkipásztorával, egész magyar református anyaszentegyházunkkal, a te keresztény népeddel, és könyörgünk, Urunk Istenünk, te tartsd meg e választott népet az örök életre, a te egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus vére árán. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem, testvéreim, az adakozás, mint ami istentiszteletünk hálaadó része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Most pedig fogadjátok az áldást. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és mielőtt visszaadnám a szót a gyülekezet lelkipásztorának, még egyszer szeretném átadni a Kunszent Miklósi Református Egyházközség üdvözletét, és ennek egy csekély, immanens anyagi vonatkozását megkérem a főgondnok urat, legyen kedves átadni a lelkipásztor úrnak a mi kis emlékeztetőnket, itt jártunk alkalmából. Isten áldása legyen az egész gyülekezeten.
Köszönjük mellette, és Szent Miklósi templom tornya van rajta, belül pedig a toronyban a felújításkor talált olyan ajándék, amelyet el szoktunk helyezni, és 2-300 év után ezek különös kincsnek számítanak, hogy mi van benne, az még én sem tudom ebből a toronyból, de akit érdekel, az Isten tiszteletet követően szívesen meg fogom mutatni. A drágabbjának az alkalmat is szeretném megköszönni a mai együttlétünket, illetve nagyon szeretettel köszöntöm személyesen is nagy tiszteletű Pintér Gyula lelkipásztor urat, Kunszem Miklós lelkipásztorát, aki hosszú évek, sőt évtizedek óta pásztorolja azt a gyülekezetet, amit a reformáció kora óta szétszóratásból nem könnyű sorsban, de mindig kemény valóban hún öntudattal, mint a székelyek Erdélyben a húnok valamilyen kemény nyakú népség itt Magyarországon, akik hitet nem adtak sosem olcsón, csak kellett, fizettek érte, ez valóban a szabadságukat mi váltották meg saját pénzükön az osztrák császártól. Tehát hajlandók voltak anyagiakban is áldozatot hozni azért, hogy szabadon építhessenek az Istenüknek hitük szerint való templomokat nagymesének kicsőségére. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a nagytiszteletű asszonyt, aki eljött, Bornok urat, illetve a gyülekezet tagjait, akik eljöttek, és ma itt vannak közöttünk, együtt dicsérjük Istent, és lehetünk együtt. Isten áldja meg mindenkit, és nagyon örülünk, hogy itt tetszenek lenni, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása mindkét irányban. Annál is inkább, mivel a nagytiszteletű úr a kedves lánya és a unokája, a gyülekezetünk tagjai, ugyanennyit Szombathelyen alaknak, hanem egy szórványban, amire tartozik hozzá. Hát ahogy mi meg a gyerekek rendjük, hogy őket is gyakrabban fogjuk itt a templomban látni, hiszen három kisgyerek így született egymás után. És hát ugye sok minden van benne. Szeretném megköszönni azoknak a testvéreknek, akik adományoztak a jótékonysági koncertünkre, illetve annak céljára szeretném hirdetni, hogy péntek este a koncert végén a nálam bejelentett összeg 305.000 forint volt, amit a Zicsiújfalui Református Iskola, ez egy kisfalusi református iskola, akik nincsenek nagyon elengedve anyagilag, az ott lévő szegénysorsú gyermekek támogatására szeretnék feljutatni, és személyesen majd alkalmas időben támogatni. Szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét, hogy a mai Isten tiszteletünk versenypénzzel szintén közcélokat szolgál minden esztendőben, az október utolsó vasárnapi versenypénz egy gyülekezeti ház vagy templom felújítására ajánlja fel a Magyarországi Református Egyháza zsinat felhívására az idei esztendőben a Borsodabai Zemplénben lévő keszkétei templomnak a felújítására. Szeretnénk az összeget eljuttatni, 50 éve nem újították el azt a templomot, ugye a fogyó gyülekezetek, de saját erőből sose tudnák ezt megcsinálni. Megköszönjük, ha valaki a felsejtet ma ennek megfelelően dob majd. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 3 órakor lesz az Őrségi Egyházmegye Központi Reformációi Ünnepsége Kőszegen, ahogy ezt hirdettük a Júliusi Csvárban, ahová szeretettel hívják és várják a gyülekezetet. Örülök neki, nagyon sok jegyet vittek el, ugyanis a belépési jegyhez kötött viszont jegyet ingyen lehetett tőlünk igényelni. Ez azért van, hogy tudják ellenőrizni valamennyire a Júliusi Csvárban, hogy kik azok, akik az Isten tiszteletre mennek el. Ha még valaki meggondolta magát és szeretne elmenni, még vannak jegyei, tehát még szívesen adunk Isten tiszteletet követően. Tehát ma délután 3 órakor lesz ez a ünnepségünk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a rákövetkező hét reformáció ünnepét is magában rejti. Október 31-én 10 órakor tartunk ünnepi Isten tiszteletet reformáció ünnepére itt a templomba, amelyhez kapcsolódóan egy előadást is hallhatunk, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre az ünnepi Isten tiszteleti alkalomra. Az ünnepélyességet megőrzendő tartunk délelőtt 10 órakor, tudom, hogy munkanap, de reméljük, hogy sokan lesznek, akik szabadtá tudják tenni mégis magukat. Kérdezem azt is, hogy november 1-én a Jáki úti nagy temetőnek a nagy alapozója előtt lesz ökumenikus istentiszteleti alkalom délután 5 órától, ha valaki akkor jár a temetőbe, szeretettel hívjuk és várjuk a közösségre a Jáki úti temető nagy alapozójába. És kérdezem azt is, hogy a mai napon, amit látjuk az Úr Szent Asztalát, megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, ami Úrunk Krisztusunkkal való együtt létre. Ha valaki úgy érzi, hogy mégis valamiért akadályoztatva van, ha megteheti, maradjunk velük éneklésben és imádságban. Ha pedig lesznek olyanok, akik elmennek, Isten áldását kérjük az életükre, és azt kérnék, hogy az úrvacsorára készülünk ének alatt, annak a második verse alatt tegyük ezt meg. Isten kíséri azokat, akik most mennek, természetesen azokat is, akik itt maradnak.